Éger Csaba pszichológus meghívott vendégeivel beszélget, kapcsolódás, barátság, bizalom címmel. A beszélgetés második része következik.
Sok szeretetten köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a kedves beszélgető társakat is, akikkel folytatjuk a tematikus napnak megfelelően a kapcsolatainkban megélt béke témáját. Velem vannak Szőnyi Lídia, pedagógiai szakpszichológus, család- és párterapeuta, Szebenlédi Szabó Zsuzsanna pszichológus, dr. Márki Ádám, a Longevity Project orvosigazgatója, és én magam szintén a mikrofonnál Éger Csaba pszichológus. Szeretettel köszöntelek benneteket, régről ismerjük egymást, továbbra is tegeződünk, és hát folytatjuk is, miután az imént a nap korábbi részében beszélgettünk az önmagunkkal megélt béke, mint a társas kapcsolatainkban megélt béke feltétele vagy lehetősége, párhuzama. Most arról szeretnénk beszélgetni veletek, hogy valahogy ilyen alapvető vágyunk, hogy kifejezzük önmagunkat a kapcsolatainkban, hogy meg tudjunk jelenni, és akkor ehhez sok dilemma kapcsolódik, hogy ez hol, hogyan teszem, milyen mélységben teszem, vállaljam-e magamat, őszinte legyek-e, vagy inkább használjak álarcot, gondolhatunk akár arra, hogy adott esetben egy munkahelyen máshogy viselkedünk, mint otthon, vagy a baráti körben máshogy viselkedünk, mint a munkahelyen, és még sorolhatnék ehhez hasonló példákat. Van-e ilyen alapirány, hogy hogyan érdemes jelen lennünk a világban, mennyire érdemes magunkat megmutatnunk, lehet ezt túltolni, ezekre szeretnék tőletek most szempontokat kérni. Lídia, kérdezlek téged, hogy mit gondolsz arról, hogy amikor például terápiás helyzetben vagy, akkor az egy egyensúlytalanság, nyilván te segítőként vagy jelen, és vannak veled szemben segítettek, akik eljönnek azért, hogy kísérd őket. Hogyan alakul ott ez a helyzet? Mennyire lehet megérni a valóságot? Mert hogy ugyanezt párhuzamként le lehetne vetíteni akár egy főnök beosztott viszonyra, vagy le lehetne vetíteni egy tanár-diák viszonyra, ahol ilyen egyensúlytalanságok vannak a helyzetből adódóan, anélkül, hogy azt bárki szándékolná.
Hogy szoktuk mondani, hogy a terápiában a kapcsolat gyógyít, ez egy ilyen szállóige is szinte, és hogy sokszor nem is gondolunk bele, hogy ez mit jelent, hiszen hogyha a kapcsolat gyógyít, akkor aznak egy nagyon is valóságos kapcsolatnak kell lennie, ahol a valóságról tudunk beszélni, azokról az érzésekről, gondolatokról, amik ott a térben megjelennek. Tehát, hogy konkrétan a terápiás helyzetben azt gondolom, hogy nagyon sokszor fontos a jelennel dolgozni, amit akkor és ott megélünk, mert valahogy ez rámutat arra, hogy az adott személy, aki ott ül velem szemben, mikkel küzd a saját életében. Valószínűleg, amiket mi ott megélünk, például nagy hallgatásokat, esetleg feszültségeket, vagy azt, hogy itt nehéz kimondani dolgokat, azt ő megélheti más kapcsolataiban is. És hogyha erre tudunk reflektálni, vagyis hát tudunk rá utalni, hogy éppen ez történik, vagy ezt így kimondani, és én is ki tudom mondani azt, hogy ez belőlem milyen érzést vár ki, akkor ez nagyon sokat segíthet neki abban, hogy tudjon tájékozódni a valóságos életében, és hogy ebben a kapcsolatban el tudnak kezdeni kimondódni, őszintén lehet jelen lenni, és így ezáltal lehet gyógyulni is, hiszen azért azt gondolom, hogy az, hogy nem mutatjuk meg önmagunkat, nagyon sok helyzetben ezt választjuk, habár nem tudatosan gyakran, az sokszor visszanyúlik akár a gyerekkorunkig is, amikor azt éltük meg, hogy talán jobb, hogyha most nem mutatjuk ki, hogy szomorúak vagyunk, mert akkor az anyukánk is nagyon szomorú lesz, vagy elkezd éppen szorongani, vagy most nagyon jó lesz, hogyha bátornak mutatjuk magunkat és segítjük őt, vagy éppenséggel nagyon dühösnek, mert akkor a dühünk eltereli a figyelmet a szüleink párkapcsolati válságáról. Tehát, hogy sok-sok fajta állarcot szereztünk magunknak gyerekkorunkban, és hogy nehéz mögé a nézni és a valóságot meglátni, és azt hiszem, hogy a terápiás helyzetben pont ezt lehet megélni, hogy kicsit így jobban rálátni arra, hogy mi zajlik bennem, hogy van ebben a helyzetben a másik, és mit kezdünk mi ketten ebben a helyzettel.
Eszembe jut ehhez, amit mesélsz, hogy amikor gyereknevelésről gondolkodunk, akkor az érzelmi intelligenciára hangsúlyt szoktunk fektetni, és ennek az egyik praktikus vetülete tanácsok szintjén a szülők számára többek között abban is szokott állni, hogy amikor a gyereken azt látjuk, hogy valamilyen érzést megél, feszül, dühös, fél, szorong, tehetetlen, örül bármi, akkor segítsünk a gyereknek azzal, hogy ezt helyette megfogalmazzuk. Tehát amikor például csapkod, akkor úgy kezdjük vele a helyzetnek a kezelését, hogy oda megyünk hozzá, és azt mondom, hogy gyere ide, bogaram, tündérem, kismanó, bármi, látom, hogy most dühös vagy, vagy hogy most neked nehéz, vagy hogy éppen megijedtél, gyere, megölellek. Mindezt azzal a logikával, hogy segítsük őt abban, hogy tudja, hogy egyáltalán mi zajlik benne. Jól értem, hogy amikor te a terápiás kapcsolatról beszélsz, akkor részint talán az ilyen jellegű, korábban elmulasztott, vagy valamiért meg nem valósult tanítás zajlik azzal, hogy te azt mondod a kliensnek, hogy zajlik köztünk valami a kapcsolatban, és azt nevezhetjük a nevén, és beszélhetünk róla, és kitehetjük az asztalra?
Igen, mindenképpen megjelenik ez, hiszen azért, hogyha már így a gyereknevelés szóba került, ott gyakran vannak ilyen stratégiáink, hogy hát ha sír a gyerek, akkor nagyon hamar hagyja abba, nyugodjon meg, ne nyüsszögjön, ne dühöngjön itt nekem, és ahelyett, hogy először meg tudnánk fogalmazni azt, hogy éppen mi zajlik, és ezzel kapcsolatban egy empátiát, megértést mutatni, visszatükrözni azt, ami zajlik, és így elkezdeni a megnyugtatás felé vinni a helyzetet, rögtön megpróbáljuk megállítani, mert mi magunk is nagyon kétségbeesünk, hogy Úristen, így dühöng a gyerekem, hát soha nem fog helytállni az életbe, hogyha egy ennyi frusztrációt nem bír el, és nagyon hamar előre tudunk szaladni. És hogy ott a terápiás helyzetben viszont nem kell előre szaladnunk, nem kell megijednünk a gyereknevelésben sem, csak hogy ott azért a saját történeteinkből sajnos gyakran mégis ezt megtesszük, de hogy a terápiás helyzetben nagyon is hangsúlyos, hogy ne szaladjunk előre, hanem el tudjunk időzni egy-egy érzésnél, és legyen bátorságunk szembenézni vele, és nem gondoljuk azt, hogy azért, mert mi most az adott pillanatban haragszunk egymásra, vagy megjelenik a harag érzése, ebben a terápiás helyzetben, mert akár az is megjelenhet, attól mondjuk össze fog omlani a kapcsolat, mert hogy nem omlik össze, mert lehet róla beszélgetni.
Akkor ezek szerint cél az, hogy megfogalmazzuk azt, ami van, és ki tudjuk mondani azt, ami van bennünk. Magyarul, hogy az állarcaink mögé tudjunk nézni, és tudjuk mutatni. Teszem fel itt a kérdést, mindig cél, hogy az állarcunkat levegyük? Ezeknek sehol nincsen helye az életben? Vagy van, amikor érdemes úgy döntenünk, hogy ezt megtartjuk?
Én úgy gondolom, hogy van helye annak, hogy nem minden helyzetbe adjuk önmagunkat, de ahogy Lídia is említette, ez egy megküzdés sokszor, mert azt tapasztaljuk akár gyerekkorban, hogy nem mindenemmel együtt vagyok elfogadható, hogy nem minden, ami én vagyok, az elfogadható, és hogy így kifejlesztünk, hogy az oviba, nem tudom, jól kell viselkedni, mert akkor az óvónéni matricát ad, és akkor úgy leszek elfogadható az iskolában, úgy leszek elfogadható, hogyha mindig jó jegyeket szerzek, és akkor a tanítónéni szeretni fog, meg jól viselkedek. És hogy ez nagyon nehéz, hogy a teljes valónk tudjunk jelen lenni egy-egy szituációban, mondjuk egy munkahelyen is, ahol mondjuk egyértelmű, hogy a teljesítményünk által kiemelhetőek vagyunk, és hogy valahol itt visszatérnék az előző blogban feljött témára, hogy az, hogy én őszintén a teljes valóban legyek jelen egy szituációban, ahhoz tényleg nagyon erős önelfogadás kell, és az, hogy békében tudjak lenni azzal, ami én vagyok. Mert hogyha nem tartom magam elfogadhatónak, akkor nem fogom tudni önmagamat őszintén adni egy szituációban, mert azt gondolom, hogy, és ez nagyon-nagyon sokszor, és sok mindenki fejében lejátszott, hogy hú, most mondtam valami hülyeséget, biztos azt gondolják rólam, hogy idióta vagyok, vagy nem elfogadható, vagy stb. És hogy ahhoz, hogy önmagunk legyünk egy akár a főnökünk előtt, akár otthon, ahhoz kell egy nagyon erős önelfogadás, hogy tudjam azt mondani, hogy azzal együtt, hogy néha hülyeségeket beszélek, ilyen vagyok, én ez vagyok. És akkor tudok rossz érzések nélkül jelen lenni bizonyos szituációkban, de ez nagyon nehéz, és egy hosszú út.
Ádám, említetted már a korábbi beszélgetésünkben, hogy te az érzések és a helyzetek megfigyelésén keresztül szoktál indulni, hogyan vagyok jelen, mit érzek. Mennyiben érdemes ezeket a megfigyeléseket, amikre adott esetben rácsodálkozol magadban, vagy a kliensed, megmutatni kifelé? Kvázi őszintének lenni, valóságosnak lenni, és azt mondani, hogy hát én megfigyelem magamon, hogy elképesztően dühös vagyok, és meg is mutatom nektek, hogy az vagyok. Hogy van itt az arány, vagy a kapcsolat a kettő között?
A szememben az a nehéz, hogy nincsenek ilyen aranyszabályok, tehát hogy mindig az a kérdés, hogy éppen aktuálisan értékes-e, vagy fontos-e, hogy ott meg tudjam mutatni, ami éppen bennem van, és nem is ez az elsődleges kérdés, hanem hogy hogyan teszem mindezt. Tehát az, hogy én dühös vagyok, és ezt objektíven, kedvesen el tudom mondani, hogy bennem ez az érzés van, az egészen más, mint hogyha dühösen ordibálok. Tulajdonképpen mind a kettő idézőjelben őszinte, de a másik azért mégis, tehát hogy amikor képes vagyok kommunikálni arról, ami éppen bennem van, az egy reflektív, az egy ilyen szabadabb működés, mint amikor a dühöm miatt dühösen, idézőjelben őszintén kirakom ezeket az érzéseket. És ez ilyen izgalmas, ez sokszor elő szokott kerülni, hogyha nem mutatom ki azt, ami éppen bennem van, akkor nem vagyok őszinte, de hogy szerintem sokkal fontosabb kérdés az, hogy képes vagyok-e arra, hogy a nehéz érzéseim ellenére is szabadon el tudjam dönteni, hogy hogyan osztom meg, ami éppen bennem van. A másik, amit még a Zsuzsa mondott, annak kapcsán jutott eszembe, hogy ez a önelfogadás, meg békében lenni önmagammal, ez nagyon sokszor úgy csapódik le bennünk, hogy ezek érzések. Tehát, hogy majd lesz egy ilyen önelfogadás érzés, vagy majd lesz egy ilyen békében vagyok önmagammal érzés. És hogy alapvetően ezek nem érzések, hanem sokkal inkább döntések, vagy cselekvések, tehát hogy a önmagam elfogadása, én azt szoktam mondani, hogy az elfogadás az inkább ilyen megengedés, tehát hogy meg tudom engedni magamnak, hogy bennem ilyen nehéz érzések is legyenek, és akkor, amikor ez bennem van, attól nem feltétlen fogom úgy érezni, hogy elfogadom magam, de úgy döntöttem, hogy ez így lehet. És amit még eszembe jutott így a önmagunk megfigyelése, vagy az érzési megfigyelése kapcsán, vagy akár az őszintesség kapcsán, az, hogy talán annak a tudatosítása fontos, hogy mi többek vagyunk, mint az érzéseink, meg a gondolatainknak az összessége. És akkor hívhatjuk ezt a léleknek, vagy a bennünk lakó léleknek, tehát hogy a bennünk lévő lélek, vagy ez a megfigyelő működés, ez képes arra, hogy a különböző érzéseket tudatosítsa, észrevegye. És így megvan igazából a szabadságunk, hogy hogyan tudjuk ezeket az érzéseket megmutatni, meg kimondani. Tehát sokszor azért nem merjük magunkat megmutatni, mert hogy ezek a nehéz, összeolvadunk az érzéseinkkel, és akkor nem az van, hogy észreveszem, hogy dühöt érzek, hanem hogy dühös vagyok, dühösen cselekszem, és akkor nem merem megmutatni ezt az érzést, vagy mivel, hogy nagyon intenzív, nagyon kiabálok, hogyha dühös vagyok, innentől kezdve nagyon félek megmutatni ezt a dühömet, és akkor képes vagyok arra, hogy csak észrevegyem, hogy ez így bennem van, és képes vagyok arra, hogy a dühömmel együtt, vagy a dühömet elfogadva, a düh érzést elfogadva, ettől függetlenül képes vagyok mondjuk nyugodtan beszélni, az egy igazán, igazán szabad dolog.
Nagyon köszönöm nektek, és egy kicsit még visszatérnék az alapdilemmához, hogy hol vannak a határok. Amikor párokkal dolgozom, vagy akár egyénekkel, akik párkapcsolatban élnek, vagy más meghatározó kapcsolataik vannak szülőkhöz, gyerekekhez, akkor visszatérő módon van, hogy nehéz helyzetekben elhangzik a mondat, hogy ó, hát ezt nem mondhatom, nem mutathatom meg, nem mondhatom ki, ez tönkretenne engem, őt, minden pont, ezt viszem magammal is kész. Mit gondoltok? Mi a tapasztalatotok? Van-e létjogosultsága ennek? Sőt, talán nem is úgy kérdezem, hogy létjogosultsága, hanem lehet-e célra vezető ilyen típusú, hívjuk önmegtartóztató magatartásnak, hogyha célként a valóságos és jó kapcsolatot tűzöm ki? Vezethet-e valóságos és jó kapcsolathoz, hogyha úgy döntök, hogy bizonyos állarcokat megtartok, mert azt gondolom, hogy nagyobb árat fizetnék, ha levenném?
Hogy én azt gondolom, hogy a valóságos kapcsolatokban, és akkor hát ezt nem kell kiterjesztenünk a munkahelyi kapcsolatokra, hogy maradjuk azt hiszem, hogy a családi és a baráti kapcsolatainknál, és hogy akár most így konkrétan a családnál és a családterápiás helyzetekre gondolok, ahol megjelennek a családok sokféle tünettel, amiket a gyerekek mutatnak, akár az evészavartól elkezdve magatartászavaros tüneteken át, és ahogy dolgozunk a családokkal, nagyon sokszor megjelenik azt, hogy a konfliktus kerülés az nagyon meghatározza a családok életét, mert óvni szeretnék egymást, óvni szeretnék egymást attól, hogy megsértsék, megbántják, vagy maga a kapcsolat az valamiképpen megromoljon, és egy távolság keletkezzen benne, és hogy a közelség védelmében nem mondanak ki sok dolgot. Egy család ezt úgy fogalmazta meg nekem, hogy ők dobozolnak, és dobozokba elrakják a polcra azokat a konfliktusokat, amik felmerülnek, és ugye a terápia során elkezdték levenni ezeket a dobozokat, és átbeszélni, amiket oda belerejtette, és ahogy ezeket elkezdték átbeszélni, úgy elkezdett megszűnni a kamaszlánynak a bulimiás tünete, aki evett és kihányta a feszültséget. Tehát én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy amikor elkezdünk nem kimondani dolgokat azért, hogy megóvjuk a kapcsolatot, vagy a másikat, akkor és egy közelséget szeretnénk elérni, avval igazából egy távolságot hozunk, egy nagy feszültséget, ami, hogyha egy családról van szó, nagyon sokszor a gyerek szokta megjeleníteni ennek a feszültségnek az erejét, valamilyen tünetben jelenik meg.
Mondhatjuk-e azt, bár a magyar szólásmondás talán szélsőséges, de mégis idézem, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve, hogy tehát megélhetjük a kapcsolatunk, majd legjobb szándékot vélünk magunkénak, hogy nem akarom a másikat megbántani vagy bántani, nem akarom sérteni, nem akarok fájdalmat okozni, ezért megtartom az állarcomat, nem mondom ki azt, ami van a mi kapcsolatunkban, de minden jó szándék ellenére végeredményben ez egyértelműen rossz következményekkel fog bírni.
Szerintem ez pontosan így van, hiszen egyfajta távolságot fog behozni a kimondatlanság, holott pont a közelséget szeretnénk elérni, és hogy ez egy, azt gondolom egyébként, hogy jól szeretnénk csinálni a kapcsolatainkat, mindannyian jó szülők szeretnénk lenni, és a legtöbbet, a legjobbat tesszük, amit tudunk, de hogy nagyon sok olyan mintát hozunk, hogy a mi családunkban nagyon sokat veszekedtek, vagy nagyon hangosan kimondták a haragjukat, ezért megfogadtuk, hogy mi nem így fogjuk csinálni, ezért nem mondunk ki dolgokat, vagy éppensége az elhallgatás művészei voltak a családunkban, és ezért hozzuk ezt a mintát, de hogy ezekkel érdemes szembenézni, és hogy valahogy a valóságot megérteni, mert hogy az a közelségnek az álloga.
Eszembe jut ehhez, hogy amikor én kliensekkel dolgozom, akkor általában, amikor azt mondja nekem valaki, hogy ezt vagy azt nem mondok ki, nem mutatok meg egy számomra fontos kapcsolatban, hogy a másikat ne bántsam, akkor el szoktam vele kezdeni erről beszélgetni, hogy mi az aggodalom, mi történne, ha bántaná, mi lenne a legrosszabb forgatókönyv, ő mit reagálna, neki az, hogy esne, stb. És tulajdonképpen kivétel nélkül szoktunk oda kiukadni az érintettekkel, hogy kénytelenek vagyunk, vagy legalábbis ő kénytelen kimondani önmaga számára, hogy amikor ő onnan indul, hogy a másikat nem akarom bántani, akkor visszakerül tulajdonképpen önmagához, ha mélyebben ránéz, hogy végeredményben önmagamat nem akarom bántani. és hogy ezt könnyebben tudja úgy megélni, hogy indokként azt teszi mögé, hogy a másikat védem, holott esetleg attól tart, amit többen is említettetek, hogy akkor, ha én ezt kimondom, akkor távolság jön létre, nem leszek szerethető, nem leszek olyan értékes a másik szemében, megtörhet a kapcsolat ezáltal. Csak azt mondom, hogy azért nem mondom ki, mert magamat féltem, az talán nem annyira elfogadott önmaguk szemében, mint azt mondani, hogy azért nem mondok ki valamit, mert a másikat féltem. De még van egy kis időnk ebben a blogban, és Lídia, úgy fogalmaztál az iménti mondandó elején, hogy nem kell kiterjeszteni a munkahelyi kapcsolatokra, maradjunk a családnál. És most ott maradtunk, viszont hadd evezzek vissza a külsőbb, tágabb spektrumú kapcsolatainkra, munkahely, lazább baráti körök, sportegyesület. Hogyan legyünk ott jelen? Úgy, hogy egyfelől önmagunkat tudjuk adni, tudjunk valóságosak lenni, másfelől viszont valahogy mégis talán érdemes különbséget tenni a között, hogy hogy vagyok a családomban, meg hogy hogy vagyok a munkahelyen.
Én azt mondom, hogy mindenképpen érdemes különbséget tenni, hiszen az intimitásnak a szintje, mértéke, az más, és hogy az egy talán jogos önvédelem is, hogy nem teszem sebezhetővé magamat olyan emberek előtt, akikkel nem vagyok egy bizalmi kapcsolatban, akiket nem is én választottam esetleg, hiszen a munkatársaim között lehetnek is olyan emberek, akiket nem én választottam, nem is kedvelem talán őket túlságosan, és hogy meg lehet, hogy azt hiszem, hogy az nagyon fontos, hogy ez a tudatosságnak a szintje meg tudjon jelenni, amiről Ádám beszélt, hogy magamban tudjam megfogalmazni azt, hogy hát ebben a helyzetben én ezt és ezt élem meg. Ugyanakkor ezen a munkahelyen az én célom vagy értékem, ami felé haladok, az viszont az, hogy ezt az érzést, ezt így ilyen keretek között tudom kifejezni. Tehát, hogy ezeket a dilemmákat meg kell magunkban tudnunk beszélni valahogyan, és fel kell tudnunk oldani, és aztán hitelesen jelen lenni, nem azért, hogy azt mondani, hogy jaj, ezt nekem nem szabad kimutatnom, vagy jaj, hogyha én önmagam leszek, akkor itt összeomlik valami, hanem hogy valahogy reflektálva arra, hogy valójában hogy vagyok, és mi az az érték, ami felé haladok, és nagyon jó, hogyha ezeket a dilemmákat, vagy érzéseket esetleg azokban a kapcsolatokban, ami intimebb, ami mélyebb, ott viszont meg lehet jeleníteni, ki lehet beszélni barátokkal, családtagokkal.
Ádám?
Nekem még annyi jutott eszembe, hogy az őszinteség kapcsán, hogy ennek a másik véglete is elő tud jönni, vagy meg tud jelenni, amikor valaki ilyen kényszeresen mindig el akarja mondani az igazat, és ami így a szívén, az a száján, és nem tud együtt lenni annak a feszültségével, hogy ezeket nem tudja kimondani, és talán az sem egy egészséges, az sem egy szabad működés, hogy ugyanúgy, hogy egy terápiás kapcsolatban, ugyanúgy így az intim családi kapcsolatokban, vagy a munkatársi kapcsolatokban is fontos, hogy kiépüljön egyfajta bizalom, ami így elbírja az igazságot, vagy elbírja a valóságot, és hogy akár családról, akár munkaerről beszélünk, szóval, hogyha én mindig direkten elmondom, hogy mi az, ami éppen bennem van, vagy mi az, amit tapasztalok, és mellett a másik ezt még nem feltétlenül tudja elbírni, vagy nem tudja hova tenni, és hogy ezt ja, ehhez kellene finom antennák, hogy az ember ezt így tudja magában értékelni, hogy itt most mi a fontos, az a fontos, ez most rólam szól, hogy itt mindenképp ki kell mondanom az igazságot, mindenképp el kell mondanom, és tulajdonképpen ez arról szól, hogy az én feszültségem ezáltal csökkenhessen, vagy megfeleljek a saját elvárásaimnak, vagy itt arról van szó, hogy a másik ezt mondjuk nem feltétlenül tudja, vagy inkább fontos, hogy elmondjam, tehát hogy csak azt akartam egy picit árnyalni, hogy talán itt is fontos, hogy ezt minél tudatosabban tudjunk őszinték lenni, így az előnyöknek, a hátrányoknak a mérlegelésével együtt.
A kapcsolat jellege az meghatározza azt is, hogy milyen mélységben osztom meg, mert hogy akár a családban is a gyerekeimnek megosztom azt, hogy mondjuk feszült vagyok, és valamilyen szinten elmondom nekik, de hogyha mondjuk ez egy párkapcsolati feszültség, akkor nem avatom be őket a részletekbe, mert hogy az nem rájuk tartozik, de attól az még egy őszintesség, hogy meg tudom ezt nekik jeleníteni, de nem terhelem őket olyan információval, ami nem rájuk tartozik, nem az ő felelősségük hordozni.
Még annyival egészíteném ki, hogy hogyan csináljuk ezt, szóval, hogy hogyan legyünk önmagunk, hogyan fejezzük ki az érzéseinket, és hogy ezt szoktuk mondani mostanában, hogy én üzenetekkel, hogy megpróbáljuk úgy megfogalmazni az érzéseinket, hogy ez a másik számára ne bántó legyen, de megjelenítsük azt, ahogy mi érezzük magunkat. Tehát érzem, hogy feszült vagyok, vagy feszültségérzés van bennem, vagy ez az a mondat, amit most mondtál, bennem nagy feszültségeket keltett, de hogy valahogy arra fókuszáljunk, hogy én közöljünk, tehát azt mondjuk, ami bennünk van, és ne a másikat próbáljuk hibáztatni, akár egy párkapcsolati konfliktusban, vagy családi vitában, ne ezen legyen a fókusz, hogy mert hülyeségeket beszélsz, és ez ettől elszáll az agyam, hanem észrevettem, hogy feszült lettem, és akkor visszamondani tárgyilagosan. Vagy az, hogy megjeleníteni a szükségleteinket, mert nagyon sokszor a konfliktusaink belső hiányokból, szükségletekből fakadnak, hogy a másik mond valamit, és megjelenik bennem a szükséglet, vagy így észlelem magamban, hogy most úgy érzem, hogy nem fogad el, és hogy szeretném, hogy elfogadjon. És ezeket a szükségleteket ki lehet mondani egy biztonságos kapcsolatban, egy intim kapcsolatban, ahol mondjuk párkapcsolat család, hogy most értem, amit mondasz, de hogy te érted el, hogy az, amit te mondasz bennem, ezt a szükségletet, ezt a hiányt fogalmazza meg. Most ebben a műsorban nincsen keret arra, hogy az erőszakmentes kommunikációról tovább beszéljünk, de hogy így ajánlom minden kedves hallgatónak, hogy googlizzon rá, hogy miből is áll ez pontosan.
Nagyon köszönöm, és Zsuzsa, amúgy is akartam hozzád fordulni, mert ismereteim szerint az időd nagy részében szervezetfejlesztéssel foglalkozol. Amikor szervezetekkel találkozol, és a szervezeten belül az emberekkel találkozol, akkor hogy látod, hogy ezt a típusú, talán fogalmazhatok úgy, hogy egyensúlyozást, útkeresést vagy határkeresést, amiről Lídia beszélt részben, te is beszéltél, mennyire nyitottak akár munkahelyi környezetben meghallani az emberek egy-egy ilyen tréning keretében, illetve mennyire készek arra, hogy ezt alkalmazni is tudják. Mi a tapasztalatod ezzel?
Hát nagyon-nagyon változó, hogy egy-egy munkahelyen, munkakörnyezetben mennyire van tere akár az érzelmek megosztásának, és ez kapcsán behoznék egy fogalmat, a pszichológiai biztonság érzését, vagy pszichológiai biztonság fogalmát. Ez nem minden munkahelyen valósul meg, de most egyre inkább van törekvés erre, hogy ez megvalósuljon. Ez lényegében abból áll, hogy lehessen hibázni, és a hibáról beszélni, és lehessen őszintén megosztani, és hogy valahogy valósan legyünk jelen, hogy a vezetőnk, a munkahelyi kultúra engedje azt, hogy teljes valónkkal legyünk jelen. Ugyanúgy, ahogy egy párkapcsolatban is, hogyha hibáztunk, akkor próbáljuk meg ne elsúnyogni, hanem megosztani, hogy lehessen megosztani. De hogyha a vezetőnk nem olyan, hogy ezt befogadja, akkor mi sem leszünk az első két megosztás után hajlandóak elmondani, hogy hibáztunk, mert leordított a múltkor is a hajunkat. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos partneri kapcsolat, de úgy látom, hogy a vezetők egyre nyitottabbak arra, hogy ezt a pszichológiailag biztonságos környezetet megteremtsék, és engedjék a munkavállalóikat őszintén megbeszélni és megosztani. És nagyon fontos ennek a hozzáállása, hogy jó, mit tanultál belőle, hogy fogod akkor másképp csinálni. És ugye erre egyre nagyobb nyitottság van, hál' Istennek, de szoktuk alkalmazni a tranzakcióanalízis modelljét munkai környezetben, elmagyarázni, hogy is tud elhangzani ugye a szülő, felnőtt és gyerek énből elhangzanak mondatok, és azok különböző módokat mozgatnak meg bennünk, és hogy amikor a főnökük
Kedves
úgy beszél
hallgatóink,
velünk,
Éger
akár az
Csaba
anyukánk,
pszichológus
vagy,
beszélgetését
akkor
hallották.
hajlamosak vagyunk mi
Kapcsolódás,
is a gyermeki
barátság, bizalom
módból
címmel.
válaszolni,
A
durcás
beszélgetés
gyerekként,
második
vagy
része
engedelmes
hangzott.
gyerekként, és hogy ezt szoktuk a tréningeken is megjeleníteni, és ilyenkor óriási rádöbbenések vannak, hogy hát igen, vagy tényleg, amikor egy ilyen fegyelmező szülőből rám szól a főnökre, hogy már pedig megcsinálod azt,
hírek,
akkor belőlem csak